Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 66. Zsoltárunk első versét. A 66. Zsoltár így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Gyülekezet foglaljon helyet, és keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük, a 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még el föld színén, de értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam, én tulajdonoddá tettél. Kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy álljanak az Úr asztal elé. És a gyülekezetet kérem, hogy álljon fel. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyben Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát szerezte, amit írva található a Máté evangélium 28. részében, a 18., 19. és 20. versekben. Valamint a Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből olvasok egy verset. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ime én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ha te fiad megkérdez majd téged, mik ezek a bizonyságtételek, rendelések és végzések, amelyeket az Úram Istenünk parancsolt néktek, akkor mondjad ezt te a fiaidnak, fiadnak, hogy szolgái voltunk Egyiptomban az fáraónak, de kihozott minket az Úr Egyiptomból hatalmas kézzel. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők és keresztszülők, akik körülveszük ezt a kisfiút, a kis Zsombort, akit most az Úr az ő szövetségének jelével fog ellátni. A szövetség jele az Ószövetségben más volt, mint az Újban, a mi szövetségünkben, az Új Szövetségben a szövetség jele az a keresztvíz. Majd háromszor fogom megönteni a fejét egy kis keresztvízzel, hogy az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek a szövetségébe beletartozzon. Isten erről egy külső jelt ad, és amilyen biztos, hogy a keresztvíz az ő fejére kerül, amilyen biztos, hogy megvan keresztelve, olyan biztos, hogy Isten őt a szövetségébe tartozónak tudja. És ti pedig, kedves szülők és keresztszülők, majd úgy nevelitek, hogyha majd felnövekszik, akkor megértse, hogy mi történt, amikor ő még nem tudta ezeket a dolgokat, nem tudta beleegyezését adni, tiltakozni sem tudott, a szülei, keresztszülei az ő nevében Isten elé járultak, és Isten el egy ilyen szövetségbe bocsátkoztak, hogy ő is a szövetség gyermeke lehessen. Csak úgy megjegyzem, hogy a szövetségnek két oldalán két fél van. Az egyik oldalon Isten, másik oldalon az ember, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem két egyenrangú partner áll az Isten szövetségében, hanem Isten, aki a mindenség ura, a legnagyobb, aki minden hatalom, menjen és földön, akitől minden függ, másik oldalt pedig van az ember, mi. Egy kis porszem talán az Istenhez hasonlítva, akinek Isten mégis adott egy személyiséget, egy személyt, aki végig gondolja ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy jó dolog Isten szövetségébe tartozni, és a legnagyobb magasság lenne ezen a szövetségen kívül élni ebben a világban, hogy mennyire az erősebb fél kínálja fel a szövetséget a gyengébbnek. Ezt a elhozott keresztelési, szereztetési igében hallottuk, ami azzal kezdődött, hogy Jézus hozzájuk ment, tehát ő a kezdeményező, és azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmondta, hogy minden az ő kezében van az égen és a földön, a látható és láthatatlan világban. És ennek a hatalmas szövetségesnek, ha kezébe tesszük ezt a kisfiút, és szeretnénk, hogy egyszer majd ő saját maga is azt mondja, hogy jól döntöttek a szüleim, és a keresztszüleim, akkor az én nevemben Istennel ilyen szövetséges kapcsolatba hoztak engem is. Tudnilik, majd meg fogja kérdezni ezt. Ezért olvastam fel a Mózes 5. könyvéből a 6. fejezetet, ami azt mondja, és ha a te fiad megkérdez téged. Hogyha kislányt keresztelnék, akkor is elmondhattam volna ezt, ha te lányod megkérdez téged, ha te gyermeked megkérdez téged. Tehát az a gyermek, akit Isten nekünk adott, és most már Isten szövetségének a jelét elnyerte, felnövekszik, és észre fogja venni azt, amit meg is kérdezhet. Ha nem látta volna azt, hogy vannak különféle rendelések, meg szokások, meg ígyék, akár a falon, akkor a gyerek nem kérdezte volna meg, a gyerekek nem kérdeznék meg, ha nem látnák a szülőknél azt, hogy ők is beletartoznak ebbe a szövetségbe. Tudnélik, ebben a 5 mózesi részben, az előző versekben azt látjuk, hogy az Isten ószövetségi népe nagyon komolyan vette azt, hogy az Isten népének a tagjai ők, ezért különböző igéket írtak fel, így például különböző helyekre, így az ajtófélfára is. Egy tok volt az ajtófélfában, és abba tették bele azt a bibliai verset, ami a Szentháromság Istenről szól, halld Izrael az Úr, a mi Istenünk Úr. És ez még egy. Ugye mi egy Istenünk, az Atya, Fiú, Szent Lélek, ő a mi szövetséges társunk. És a gyerek, amikor akkor volt, annyi idős volt, akkor megkérdezte, hogy mik ezek a rendelések, és mik ezek a végzések. Ha nem lettek volna ott a rendelések és a végzések, akkor a gyerek nem tudta volna megkérdezni. Tehát ahhoz, hogy a gyermek megkérdezze, hogy aztán majd egyszer megértse, hogy milyen szövetségbe bocsátkoztak az ő nevében, amikor még erről nem tudott, ahhoz, hogy ezt a kérdést eleve föltegye, kérdezési helyzetbe kell őt hozni, mégpedig úgy, hogy látja azt, hogy van ez a ez egy működő szövetség, ez egy élő szövetség, hogy a szüleim is szeretik az Úr Jézust, követik őt, hogy a vasárnap az Úr napja, amikor elmennek az igét meghallgatni, az Isten népéhez tartoznak, és van nyitott Bibliájuk. Hogyha ezeket nem látja a gyermek, soha, de soha nem fogja megkérdezni, hogy mik ezek a jelek, tudnék, ezt így kérdezni, mik ezek a jelek, amik a mi házunkban vannak, amikkel együtt én felnőttem. És akkor az édesanyja vagy édesapa válaszolhat. És ha te fiad megkérdez téged, akkor mondd el neki. Mondd meg neki, hogy mi történt. Foglyok voltunk, de kihozott az Úr. Ott az ószövetségi nép, tudjuk, Egyiptomban volt fogoly. Mi pedig az ördögnek vagyunk a fogjai, a sátánnak vagyunk a fogjai, a bűnnek és a sötétségnek vagyunk a fogjai. És így a kározatnak lennénk a fogjai, de jött Jézus. Isten elküldte az egyszülött fiát, és ő mi egyedül megváltunk és szabadítunk. Aki az ő egyetlen áldozatával kiszabadított bennünket, azért halt meg értünk a kereszten, és azért támadt fel, hogy kiszabadítson bennünket a fogságból. És hogyha valóban megszabadult emberként, igazi keresztényként, Jézus tanítványaiként élünk, akkor majd eljön az az idő, amikor a te fiad megkérdez téged, és tudsz válaszolni neki. Isten segítsen benneteket ebben. Amen. Mielőtt a Szent Sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és úgy hallgassa meg a kérdést és feleletet. Azt kérem először, akarjátok, hogy ez a kisded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségével befogadtassék, feleljétek, akarjuk. Ígéritek el, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnövekszik, akkor önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusban vetett hitéről. Felejétek, ígérjük. Gyertek, valljuk meg a hitünket, a gyülekezettel együtt fennhangon mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. a te teremtő hatalmadat is csodáljuk, Urunk. Annak a személyes mi voltát, hogy nem csak ezt a csodálatos világot teremtetted meg, hanem nekünk is életet teremtettél, és a családot is megáldottad a te teremtő munkáddal, hogy ezt a második gyermeket is adtad én nekik. Köszönjük ezt a kisfiút. Köszönjük, hogy te formáltad őt. Köszönjük, hogy ismerted őt kezdettől fogva. És szeretnénk azt, hogy ő is ezt az ismeretet átélje és megtapasztalja. És még egy mélyebb és távolabbi ismeretet is felfedezzen, hogy már annak idején az örökké valóságban is tudtál róla, és kiválasztottad őt magadnak. Köszönjük, Urunk, hogy ez a család itt állhat az úrasztal előtt, és elhangzott az a nyilatkozatuk, hogy akarják, igen, akarják, és hogy ezt az akaratot te adtad az ő szívükbe, és ígérték, és kérjük, hogy segítsd őket, hogy úgy tudják nevelni, neveltetni, hogyha majd megkérdezi a szülőket, keresztszülőket, el tudják mondani a megfelelő választ. Köszönjük, hogy vele voltál az édesanyával a terhesség ideje alatt, hogy megőrizted őt a nehéz napokban, hogy vele voltál a szülés óráiban. Köszönjük, Urunk, hogy így áldást adtál ő nekik. Megőrző, megtartó kegyelmedbe ajánljuk ezt a kisfiút egész életében, családjával együtt. Amen.
Gombor, áldjon meg téged az Úr, és üdvözlök téged, magad a bűnöző pásztor, egyik életet, szüleidet, szeretnék téged. Ámen. A kivetődő foglalkozó helyet. 134. Zsoltár 3. verset énekeljük.
Örömmel vehetünk részt ezen a keresztelőn, amikor presbiter testvérünknek, Kántor Istvánnak és pap Gabi testvéreinek a második gyermekét, Zsombort kereszteltük meg. Így áldást kívántunk az ő életükre. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 459. dicséretünk első két versét. Az éneklés közben a gyermekek elmehetnek majd a gyermekórára. Azért mondom így, mert nem tudom hány gyermek, amik különböző helyen ülnek a gyermekek. Máskor, vagy egy helyen ülnének, látnám, hogy hányan vannak. Tehát az éneklés alatt lehet távozni a gyermekek. A 459. dicséret első két verse következik. Az első vers így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, a továbbiakban is. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Megköszönjük, Urunk, hogy már az eddigi percekben is átélhettük a Te jelenlétedet, a Te áldásaidat átvehettük, hogy nagy örömet adtál a mi gyülekezetünknek, amik ismét egy kis gyermek került mi közösségünkbe, és majd kerül az anyakönyvbe az ő neve is. Ó, Úrunk, bár a neve be lenne írva az életkönyvébe, neveld, tanítsd őt úgy, hogy ő ezt igényelje is. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van a mi gyülekezetünkről, kicsikről és nagyokról egyaránt. Ezért valamennyünknek a gondját, baját, örömét mind elét hozzuk. Először hálát adunk. Taníts meg bennünket arról, hogy tudjunk többet hálát adni, hogy több legyen a köszönet a mi szívünkbe, hogy a sok panaszkodás és a jaj helyett lenne inkább ott a szívünkben a háladás, hogy tudjunk neked megköszönni mindazt a jót, amit cselekedtél velünk, hogy el tudjuk mondani, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, amiket átvettünk az elmúlt héten, mert velünk voltál, mert megőriztél bennünket, mert megszabadítottál nehéz dolgokból, nem engedted, hogy a hitünk elfogyatkozzék, nem engedted, hogy eltávolodjunk tőled, megőriztél bennünket gonosz társaságokban is, és köszönjük, hogy vágyat is adtál a szívünkbe, hogy mi szeretnénk idejönni, és jöttünk, hogy megszenteljük a vasárnapot a gyülekezet közösségében. A sokféle hálaadás között, Urunk, megköszönjük neked a gyülekezetünket, hogy adtál itt Vekeretelepen egy szószéket, ahol hangzik a te beszéded, ahol halljuk az evangéliumot a te szeretetedről és megváltónkról, a Jézusról. Ugyanakkor a bűneinket is megvalljuk, mert nap mint nap átéljük, és szomorkodva tapasztaljuk, hogy van bennünk egy olyan természet, ami neked nem kedves, mert a bűneset következtében valamennyien át és át vagyunk hatva a bűnnel, a gondolataink, az érzelmi világunk és az akaratunk is, és ennek megfelelően tudunk rossz döntéseket hozni, és nem tudunk jó döntéseket hozni, ha te meg nem könyörülsz rajtunk. Ezért bűnösségünk teljes átélésével bocsánatot kérünk tőled ismét, és újra egyedül a Jézus Krisztusba, ami megváltunkba, az ő Golgotai áldozaton szerzett engesztelésébe vetjük minden reménységünket. És kéréseink vannak, Urunk, amikor kérjük, hogy a szívünkben levő dolgok, amiket olyan sokszor elét hozunk, hadd kerüljenek ismét a te szentséges jelenlétedbe. Amikor imádkozunk a mi betegeinkért, akár otthon vannak, akár kórházi ágyon vannak, őrizd meg őket, gyógyítgasd őket, s legyél közel hozzájuk, ne engedd, hogy kétségbe essenek, hogy elvessék a reménységüket. Imádkozunk a szomorú szívűekért, akik nem tudnak vigasztalódni, adjál a gyászban is vigasztalást. Imádkozunk azokért, akik nehéz döntések előtt állnak, nehéz kérdésekben vannak. Urunk, mutasd meg, hogy tiéd minden hatalom, és minden kilincs megnyílik te előtted. Semmi nincs bezárva a te akaratod és hatalmad előtt. Így mindezt elét hozzuk, és kérjük, hogy hallgass meg imádságunkat, ami megváltónak, a Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Isten igéjét olvasom. Kérem a gyülekezet fennállva hallgassa az igét. A testvérek gondolják, a kisbabával majd a hátsó terembe el lehet menni, amikor jónak látják. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Királyok első könyvében, a 19. fejezetben, a 9. verstől a 13. versig terjedő ige szakaszban, a megnevezett szent helyen, az 1 Királyok 19. 9 és azt követő versekben így szól az ige. És Illés bement ott a barlangba, és ott hált. És íme jött az Úr beszéde ő hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai. A te oltáraidat lerontották, és a prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam. És engem is halálra keresnek. És mondta az Úr, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És ott az Úr volt elmenendő, és az Úr előtt ment egy nagy, erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. És mikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát palástjával, és kiment, és megállt a barlang ajtajában, és íme szózat lő ő hozzá, amely ezt mondta. Mit csinálsz itt, Illés? A gyülekezet foglaljon helyet. Hallottuk az igét, testvérek, amit a mostani ószövetségi részben minden keresztény ember, református ember olvas a Kárpát-medencében akár, és ez önmagában elég volna. Oda figyeltünk, meghallottuk, az Úr szólt. De azért nem állt egy kis magyarázat sem. Tudnék arra nézve, hogy a Károlyi fordítás szerint Illés bement egy barlangba, és az eredeti szövegben azt olvassuk, hogy bement a barlangba. Tehát ott a Sinai hegyen nem, hogy talált egy üreget, és ott bement egy olyan helyre, olyan barlangba, amit azelőtt soha nem látott, vagy nem tudott róla. Nem, hanem egy nevezetes barlangról van szó, egy nevezetes üregről, egy nevezetes sziklahasadékról van szó. És azért ment nagy-nagy távolságot, azért tett meg, azért jött északról le, Samáriából egészen le, egészen a Sinai félszigetre, annak az aljára, hogy ott a Sinai hegyen bemenjen a barlangba. Ez volt az a barlang, amit már Isten egyszer használt, hogy valakit megálljon. Ez volt az a barlang, az a szikla üreg, az a hasadék, ami Mózes nevéhez is fűződik. Tudnék, amikor Mózes találkozott az Úrral a Sinai félszigeten, akkor az Úr azt mondta neki, hogy látni akarsz engem, akarsz velem találkozni, de hogyha engem meglátnál, akkor nem maradnál életben. Mert ember nem lát, ember engem nem láthat élvén. Ezért állja a kőszikla hasadékába, a kősziklára rász, és egy nagy hasadék az, ami körülvesz téged, a szikla hasadékába belerejtlek téged, és majd elvonulok előtted, és hátulról meglátsz engem. És majd nevén kiáltom az Urat. Ez egy nagyon izgalmas rész, Mózes életének legrémisztőbb és mégis legáldottabb eseménye. És akkor az Úr elment arra, ő neki nem ártott az Úr dicsősége, és hátulra meglátta őt. Luther, a nagy reformátor beszél a Posteriorum Meam című gondolat sorában arról, az Isten hátulról látható lénye. Hogy miután elmentem, utána meglátsz engem. Így van ez a mi életünkben is. Utóbb látjuk meg sokszor a dolgokat. Miután elment az Úr, és nagy dolgokat cselekedett, akkor visszatekintünk, és látjuk azt, amit azelőtt nem láttunk volna. Hogy mennyire szeret az Úr, hogy mennyire szeret, hogy mennyire körülvet minket, mennyire irányított az életünket mindenben. Azért, ha most nem látod még, hogy Isten miért vezet olyan úton, amilyen úton vezet, majd később meglátod őt. Erről beszélt Luther ebben a szép tanulmányban. És Mózes valóban meglátta az út dicsőségét, de hátulról, utóbb. De a lényeg az volt az egészben, hogy a barlangba volt berejtve, a szikla hasadékba rejtlek téged. Tehát bármi veszedelem érne is téged, és hogyha az Isten haragja is téged megemésztene a bűneid miatt, el vagy rejtve. Neked nem fog ártani. Mondhatom, hogy Mózes ott az elrejtettséget érte át. Isten ítélete meg kéne, hogy őt emészze, mert ő is bűnös ember, de bele van rejtve a kőszikla hasadékába, és így nem árt ő neki az ítélet tüze. Ez a kőszikla, a hasadék, az elrejtettség, ez Jézus Krisztusról beszél. Hogyha mi életünk a Krisztusban van, hiszünk Krisztusban, ő elrejt bennünket önmagában, és nem kell félnünk az ítélettől, a harag napjától, és most se kell félnünk attól, hogy Isten különben megemésztő tűz. Ez volt az áldások helye Mózes számára és a nép számára. Ezért most a nép későbbi vezetője, aki évszázadokkal később él, amikor válságos helyzetben van a nép, és ő maga is, amikor Isten szavát keresi, és az Isten útmutatását, Uram, mi lesz velünk? Mi lesz ezzel a néppel? Most, amikor akkor a bálványimádás, akkor a hitetlenség, akkor oda megy, ahol Isten már egyszer biztosan adott kijelentést és választ. Ezért északról megy lefelé, és hosszú ideig megy, és vándorol az előző részben, vagy a fejezet előző versében láthatjuk, hogy nem könnyű helyzetben, és végül elérkezik a Sínai hegyre, és azt olvassuk, hogy és bement a barlangba. Ez tehát az alapinformáció, hogy tudjuk, hogy mi a helyszín, a mai történetnek a helyszíne, ahol a következő eseményt kell szemlélnünk. Azt olvassuk, hogy először egy hatalmas szélvész zúgott végig a Sínai félszigeten, annak a részén, a Sínai hegyen. A keddi bibliórákra való téma ez, hogy mit is jelenthet ez, amikor azt írja elő a szélről, hogy a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat is. Azonban az Úr nem volt abban a szélben. Ez történt, hogy hatalmas szélvihar támad, de az Úr nem volt benne a szélben. Mert sokféle szél van ebben a világban, ami elér bennünket, és nincs az Úr benne mindenféle szélben. És sokféle széljárás van, amit mi követtünk, és ami sodor bennünket az életünk tengerén, a hajónkat, de azok nem az Úrtól való szelek voltak, azok máshova vittek volna bennünket. Most olyan jó lenne beállni abba a szél mozgásba, ahol az, ami az Úrtól jön. Mert ha nem is volt benne az Úr kimondottan ebben a szélben, de ez az Úrtól való szél volt, és valamit el akart végezni Illés lelkében, ezért egy félelmetes sziklákat szaggató szél zúgott ott végig. De az Úr nem volt benne a szélben. Mert Isten lelke majd másképpen is tud munkálkodni, másképpen is tud fújni. Jézusról beszél, mi nekünk az Isten lelke, ebbe a széljárásba kell, hogy beálljunk. Belül meggyőz bennünket a mi bűneinkről, és arról, hogy szükségünk van Jézusra, a megváltóra, és majd újjászül bennünket. Ezt előkészíti ez a szél, De még ez nem történik meg. Még nem kapja meg azt, amiért jött. Ezután nagy földindulás támadt. Hatalmas földindulás volt, ami megmozdította azt a helyet, és az életünkben is vannak ilyen földrengések, amikor úgy érezzük, hogy minden bizonytalanná válik, amikor mondhatnám azt, hogy szinte kicsúszik a talaj a lábunk alól, és ami válságos az, hogyha az ember úgy látja, hogy talán még az Isten kősziklája is remeg, az egyház sem olyan, mint lennie kellene, ott is vannak gondok, vannak ilyen földrengések a mi életünkben is, azért, hogy keressük azt a mozdíthatatlan és rendíthetetlent, az Istent, a benne való szilárd talajt, a hitet, de ebben a földrengésben nem volt ott az Úr. Sokszor ilyen földrengés van az életünkben, lelkiképpen, és nem nyugszik meg a lelkünk, hogy nyugodna meg, és nem látjuk, hogy ott van az Úr, csak a földrengést látjuk. Tűz jött ki utána harmadszor, sokféle tűz van, ami megégett, azonban nem volt benne az Úr. És utána pedig egy halk, szelíd hang hallatszott. Abba volt benne az Úr. Visszaemlékszünk sok mind erre az elmúlt 21 esztendőben, és eszünkbe jut egy régi konferenciánk, az egyik táborozásunk során, amikor Albert Irsán voltunk, és ezzel a történettel foglalkoztunk, és akkor tanultunk egy éneket, amit Mendelssohn, a nagy zeneszerző dallamára írtak, vagy ő írta erre a szövegre ezt a gyönyörű éneket, aminek ez volt a szövege, hogy az Úrnak hangja nincs a szélben, ő halkan szól a csendességben. Aztán a második vers így szólt, az Úrnak hangja nincs a földrengésben, ő halkan szól a csendességben. Az Úrnak hangja nincs a tűzben, ő halkan szól a csendességben. És akkor egy halk, szelíd hang hallatszott. Halk. Jó figyeljenek ide azok, akik esetleg a YouTube-on meghallgatják ezt az ige hirdetést, akik úgy gondolják, hogy a erős decibelek a fülsüketítő nagy church rock, egyházi rock, pop és könnyű zene az a ritmus zene, amiben megszólal az Úr. Nem a decibelektől függ ez, testvérek. Ő halkan szól a csendességben, mert nincs benne a zajban az Úr. Egy szép régi német evangéliumi éneknek a szövege jutott eszembe, Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an, csak egy csendes helyen veti le Isten a horgonyt. Hogyha csendes helyre kerülünk, ott Isten megszólal, akkor halljuk meg ezt a halk és csendes hangot. Isteni csend ez, amiről szó van, itt átél az ember lelke. Amikor az ember lelke az isteni csendbe belekerül. Ez nem egy meditációs csend, amit egy meditációs technikával, gyertyanézéssel vagy különös testhelyzetben az ember át tud élni, és majd egy olyan pszichés állapotba kerül, hogy ott bizonyos hangokat hall. Nem egy földi eszközökkel akár pszichotechnikákkal elővarázsolható csend az, amiről ez a mostani szó beszél. Ez a halk kifejezés nem ezt jelenti. Ez egy pneumatikus csend, ez egy Istentől való csend. Ez más műfaj, mint bármilyen más csend. Ez nem valami transzcendens élmény. Erre talán nincs is leírás vagy magyarázat. Egyszerűen, amikor az Isten csendjébe bekerülünk, egy más világ csendjébe kerülünk, nem a láthatatlan világ csendje ez sem, mert Isten nem a láthatatlan világban lakik csupán. Ő azt is teremtette, ez az Istentől való különleges csend, ez egy, mondtam, hogy más műfaj, ez más minőség, ez más szövésű. Ez egy Istentől való csendesség, amikor Isten beszél hozzám. És amikor a lelkem egy ilyen csendbe belejut, akkor az Isten való találkozásnak a rendkívüli és leírhatatlan valóság ez, hogy én az élő Istennel találkoztam, és ebben a csendben megszólalt, hogy ezt a csendet ő tudja adni, amikor a lelkemet előkészíti, felkészíti, és alkalmassá teszi arra, hogy az isteni csendbe ott belekerüljön, és ott Jézus megszólal. Volt-e már ilyen csendesség a te életedben, kedves testvérem? Amikor félreérthetetlenül és egyedülállóan az Isten szólt hozzád, mert ilyen van. És ebben a csendben olyan sok mindent el tud mondani nekünk. Talán akkor mondta el azt, hogy ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak, az enyém vagy. Talán akkor születtél újjá, és kaptál új szívet és új lelket. És megszólalt egy halk, szerint hang. Nem csak halk volt ez a hang, hanem szelíd is. Egy szelíd hang szólalt meg, és lehetetlen, hogy ne üssön eszünkbe az Úr Jézus Krisztusnak a szava, aki egyszer azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket, és vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint és alázatos szívű vagyok. Mert erre kell gondolnunk, mert Illés is az Úr Jézus Krisztussal találkozott ott a hegyen, és amikor meghallotta ezt a szerint hangot, akkor a megváltónak, a Szentháromság második személyének a hangját hallotta meg, aki bizony ott volt, mert az egész Ószövetségből is ott volt az Úr, a teremtéstől kezdve mindvégig, mert ez az ő gyülekezete, és Illés az ő gyülekezetének tagja, és ő oda tartozik. A Jézus szavát hallja, és lehetetlen nem hallanunk Máté evangélium 12. részéből azt, amit így mond a beszámoló Jézusról, hogy nem verseng, és nem kiált, és az utcán nem hallatja szavát, de a pislogó gyertya belet nem oltja el, és a töredező nátszálat nem töri el. Ez a szerint szó. Halk szerint hangot. És harmadszor ezt a szót nézzük, hogy hang. Azonban ez nem egy énekhang. Ez egy artikulált beszéd, amit hall. Ez egy szó, beszédet hall. Olyan szavakat hall, amiket nagyon jól megért. A saját anyanyelvén hallja azt, amit hallania kell. És így teljesen világos, és érti, hogy miről van szó. Istennek tetszik, hogy a saját anyanyelvünkön szóljon mi hozzánk, és ma, amikor az országban az anyák napját ünnepeljük, amikor megköszönjük Istennek az édesanyánkat, akkor mindazt, amit általa kaptunk, és túlcsordul a szívünk az emlékezésben, az irántuk való szeretetben, és szeretjük és megbecsüljük a közöttünk levő édesanyákat, akkor hálát adunk azért, hogy ha ami édes anyánk egy olyan nyelven beszélt hozzánk Jézusról, amit később is megértettünk. Amikor ő volt talán az első, aki elmondta velünk az imádságot, persze az édesapja is bizonyára ott volt. De amikor a saját édesanyánk beszélt mi nekünk Jézusról, Isten szeretetéről, amikor ő énekelt talán éneket, lelki énekeket, amikor hálát adunk Istennek az édesanyánkért, aki lehetővé tette, hogy járjunk a gyermek órákra, a gyermek Isten tiszteletekre, amikor hálát adunk azért, hogy ő segített bennünket, hogy mégiscsak konfirmáljunk, hogy öntudatosan felvállaljuk azt, hogy keresztények vagyunk, akkor olyan nyelvről van szó, amin édesanyánk beszélt, amit Isten használ. És Isten használt ezt, ezért fordították le magyarra a Szentírást, és magyar nyelven halljuk az igét és az evangéliumot. Érthető, világos, tiszta szó az, ami eljut hozzánk. Tehát halk, szerint és szó. Ez a szó pedig nem más, mint az Isten szava. Ez pedig nem más, mint az Istennek a beszéde. Ez az ige, ez a Biblia, ahonnan tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata, Istennek az igéje, amiben Isten közli azt, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mennyire fontosak vagyunk az ő számára. Az a szó, ami bennünket megváltoztat és átalakít, ezért vagyunk napi bibliaolvasók. Hogy Isten nap mint nap formáljon és alakítson bennünket az ő szava szerint, és nem csak egy intellektuális élmény olvasni a Bibliát nap mint nap, hanem egy különleges, pneumatikus megtapasztalás, tudnélik az Isten igéje más, mint bármilyen más bölcs beszéd ezen a világon, mert Isten igéje eljut oda, ahova semmi más nem juthat el a mi személyiségünkben. Mert a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetben azt mondja, hogy Isten igéje élő, ható, és elhat a szívnek és a léleknek a megoszlásáig, és megítéli az ember szívének a gondolatait és az indulatait, ahol a mi életünk belső centruma van, ahol döntést kell hoznunk, hogy a Jézust választjuk, hogy az ő tanítványai leszünk, oda kerül be az Istennek a beszéde halkan és végtelen szeliden, és mindent átformál és átalakít, és talán most jutottunk el oda, hogy meghalljuk Jézusnak ezt a tiszta, szelid és halk beszédét. És mind a mellett, amit elmondtam, hogy ez egy artikulált nyelven van, hogy anyánk nyelvén van, hogy ez milyen hatásos ez a beszéd, hogy miután elmondtam azt, hogy ez az Isten igéje, hogy ez nekünk is megvan a Bibliában, utána még egyet el kell mondjak azt, hogy ez egy személyes szó. Nem úgy általában rébuszokban beszél, hanem meg nem úgy általában az emberiségről beszél, hanem ez egy személyes szó. Isten beszéde, ami hozzánk eljut, az egy személyes szó, mert Isten törődik a mi személyünkkel. Azt mondja Illésnek, mit csinálsz itt, Illés? Hát ez valóban egy személyes megszólítás. Mert az Úrnak nem mindegy, hogy mi van az ő szolgájával, hogy mit csinál ő ott. Az sem közömbös Istennek, hogy Illés búslakodik, hogy bánkódik, hogy minden út lezárult már előtte, és nem talál menedéket, nem talál kiútat maga számára. Mit csinálsz itt, Illés? Személyes szó. Érdekli a sorsa, Isten érdekli a mi sorsunk. Érdekli a lelki állapota, Isten érdekli a mi lelki állapotunk. És Isten feladatot is akar neki adni. És ezért jut el hozzá ez az isteni szó. Hogy mi is vegyük észre, hogy Isten milyen feladatot ad mi nekünk. Így vezette tehát Isten lelke Illést, és így vezessen minket is. Amen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a 459. dicséretünk harmadik versét. A 459. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Örök kőszárra állva a lelkem megpihen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogyha a lelkünket olyan állapotba hoztad, hogy képes volt valamit megérteni, megsejteni, vagy felfogni abból a valóságból, ami különben elrejtett, egy emberek számára nem megközelíthető és megérinthetetlen valóság. Mert hit nélkül nem lehet a te csodálatos világodat felfogni, mert ha valaki Isten elé járul, szükséges hinni, hogy ő létezik. És ez a hit nem született velünk, mert a mi szívünkben nem a hit uralkodott, hanem a hitetlenség. És hogyha már a hit útját meg is találtuk, akkor is vissza-vissza köszönnek ezek a régi hitetlen gondolatok. Ha már a világosságodban járunk, Urunk, akkor is a sötétség mindig újból beárnyékolja a mi életünk egy-egy szakaszát. És most köszönjük, hogyha a lelkünket így megérintetted, és formáltad, és alakítottad, kezedbe vetted, és adtál egy lehetőséget, hogy bepillantsuk a te csodálatos világodba, ami most számunkra egy kicsit láthatóvá vált, mint a föl lebbent volna egy fátyol, és belátunk valami csodálatos világba, egy olyan közegbe, egy olyan valóságba, amiről álmodni se tudtunk volna. Ahol ott vagy te, aki szeretsz bennünket, és tudsz rólunk, és számon tartasz bennünket, és készíted a veled való kapcsolatot, veled való szövetséget különböző események által az életünkben. A szelek, a földrengések, meg a tüzek által, amiben még téged nem ismertünk meg igazából, de már készíted a mi lelkünket, hogy ezt a halk, szelid hangot meghalljuk. Köszönjük, hogyha el tudsz csendesíteni bennünket ebben a zajos, kiabáló, rohanó világban, ha adsz nekünk csendességet, és köszönjük, hogy egy olyan csendet adsz, ami tőled, belőled való, a te világodból való csend. Ezt te tudod egyedül adni nekünk, ezt nem tudjuk elővarázsolni magunkból, nem tudjuk létrehozni semmilyen módszerrel. Ezt a csendet te tudod adni, ez a lélekben megtapasztalható isteni csend, ahol ezt a szelíd szót hallhatjuk. Nem érdemeljük meg, Urunk, hogy szelíd legyél velünk, és mégis szelíden lehajolsz hozzánk, és törődsz mi velünk. És köszönjük, hogy érthető a beszéd, amit mondasz. Köszönjük, hogy anyák nyelvén halljuk a te szavadat. Köszönjük, hogy lefordítottad anyanyelvünkre a Szentírást. Köszönjük, hogy így elhat a te igéd, ami elménkbe, az intellektusunkba. De köszönjük, hogy még mélyebbre kerül a szívünk mélyébe. Köszönjük, hogy szeretsz, törődsz velünk, és utat mutatsz nekünk. Vezess így bennünket, kérünk lelked által. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Vegyük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy kedden 7 órakor a dolgozók bibliaóráját, ezt a bibliaiskolai tematikájú közös foglalkozást folytatjuk. Kedden este 7 órakor a római levél utolsó fejezetét vesszük, és meglátjuk, hogy, mint hogy valaki mondta, kik tartoztak a római gyülekezet választói névjegyzékébe Pál apostol idején. Csütörtökön áldozó csütörtök lesz. Tehát az előttünk levő csütörtökön ünnepeljük Krisztus mennybe menetelét. Tehát a mennybe menetel ünnepét fogjuk ünnepelni. Talán azért nevezik áldozó csütörtöknek a magyar nyelvünkön, mert a középkori egyházban ekkor lehetett a római egyház szerint az első áldozás. Summa-summarum akkor Krisztus mennybe menetelére emlékezünk, csütörtök a 6 órakor tartunk Isten tiszteletet. Tehát az 5 órai biblióra helyett 6 órakor találkozunk, és vagy itt, vagy a kis termünkben tartjuk az Isten tiszteletet. Meg fogjuk látni, vagy hallani az ige hirdetésből, hogy milyen fontos történeti esemény volt akkor, amire emlékezünk. A hét végén pedig, szombaton, délután 3 órakor tartjuk a következő női találkozónkat, női konferenciánkat, tehát szombaton, 12-ére várjuk a nőtestvéreket, valamennyien jöjjenek el és hozzanak másokat is. A kijáratnál lehet meghívókat vinni magunkkal, arra rá van írva a témánk is. Jézus ezt mondta, hogy Simon, van valami mondani valóm néked. Oda jutok azt is, hogy a Lukács evangélium 7. része. Tehát úgy készüljenek a testvérek, hogy megnézik, hogy mi volt az a mondani való. Mi volt az a mondani való. Nagyon szellemes kis plakát készült, hölgyek állnak ott, és egymással beszélnek, és az egyik rögtön mondja is, hogy nekem van mondani való. 15 órakor. Tehát 3 órára várjuk a testvéreket szombaton. Na, de az Úr Jézusnak más mondani valói volt. Ezt nézzük meg otthon. Mint ahogy az ige hirdetésben is említettem, hálát adunk az édesanyákért. Istennek köszönjük meg őket, és kérjük a közöttünk levő édesanyákra Isten gazdag áldását. Nagyon jeles, jelentős esemény lesz gyülekezetünk életében a 27-i vasárnap, május 27-én fog igét hirdetni a gyülekezet megválasztandó új lelkipásztora, Virág Balázs, nagytiszteletű úr, aki a Mia Torvágyi gyülekezetben végez most lelkészi szolgálatot. Ennek a menete a következő, erre készülünk, az Isten tisztelet keretén belül, vagy ahhoz kapcsolódva lesz a választói közgyűlés meghirdetve, tehát miután elmondja a bemutatkozó szolgálatát, utána lesz lehetőség a lelkész választásra is, aminek a részleteit majd még többször fogjuk ismertetni, csak hogy ezt jegyezzük meg, hogy május 27-én lesz ez a jeles alkalom. És még távolabbra is tervezünk, és gondolkozunk a június 25-ére, amikor elkezdődik egy hét a gyermekhetünk. A gyülekezet területén, itt a templomkert területén egy hetes gyerekkonferenciát szerveznek a testvérek. Június 25-én hétfőn kezdődik, ez egész napos lesz, majd ebédről is gondoskodnunk, és erre hívogatjuk a gyermekeket, kérem tehát a szülőket, nagyszülőket, hogy ezt így tervezzék be, hogy június 25-től lesz a gyülekezet gyerek hete. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 459. dicséretünk utolsó versét, a negyedik verset, majd a himnuszt énekeljük. A 459. dicséret negyedik verse így kezdődik, szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd.